A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Üdvözlöm a hallgatókat! Ha van olyan időszak az ember életében, amikor a fiatalos tetvágy a kibontakozó lehetőségekkel találkozik, akkor az az egyetemista kor. És ha van erre egy tér, ami fel tudja ezeket erősíteni, akkor az bizony a szakkollégiumi létezés. Én magam sosem voltam kollégista, és még távolabb álltak tőlem a szakkolik, úgyhogy én csak kávintéri kávézókban és sörözőkben filozofálgattam hosszasan a szaktársaimmal arról, hogy hogyan lehetne megváltani a világot. A szakkollégiumi légkör pedig ezt emeli a következő, vagy a még rákövetkező szintre is. Hiszen itt a műhely munkán túl nem ritkán aktivizmusig fajul a közös gondolkodás. A társadalomelméleti kollégium, röviden TEK, de nyilván nem az a TEK, egyike az ország leghíresebb egyetemi bentlakásos közösségeinek, ahol a szakmai munka elsősorban olyan tudományterületek körül forog, mint a politikai gazdaságtan, társadalomfilozófia, globalizáció vagy éppen feminizmus. A jövő hangjai mai adásának vendégei Csűrös Adél és Úr Eszti, a kollégium alumni tagjai, úgynevezett öreg tekesek. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
Szia, köszi szépen a meghívást!
A beszélgetésünk elsődleges apropója pedig az Európai Unió egyik kezdeményezése, a New European Bauhaus Prizes versenye, ami olyan civil ötleteket kíván támogatni, ami a fenntarthatóságot az életterünkkel köti össze. Javítsatok ki, vagy egészítsetek ki majd, hogyha ezzel kapcsolatban valamit nem jól mondtam volna, mert hogy ezen ti is elindultatok, illetve egy projektcsapatot hoztatok létre aktív alumni tagok közösen, sőt, még a szövetség a közösségi ingatlan fejlesztésért egyesület is benne van ebben, és azt céloztátok meg, azzal a tervvel pályáztatok, hogy felújítsatok egy rozsdaövezeti volt ipartelepen található ingatlant. Hogy indult ez az egész? Sétálgattatok valahol ott a 8. kerületben, megláttatok egy romos ipari épületet, és azt mondtátok, hogy na, ezt fel kell újítani? Adél?
Ja, sziasztok! Én is nagyon köszönöm a meghívást. Hát igazából ez már egy elég ilyen hosszú folyamat, aminek ez most így az ilyen valamilyen eredménye lett. Igazából a TEK-kel már nagyon régóta gondolkozunk azon, hogy így szeretnénk egy ilyen önálló lakhatást biztosítani a tagjainknak. Én is, meg ezt is már ugye öregtekesek vagyunk, de szerintem mindkettőnk aktív évei alatt is, mert ez egy ilyen nagyon égető probléma volt.
Igen.
És igazából már egy ideje foglalkozunk ezzel, és eleinte így többféle utat megnéztünk, szóval próbáltunk ilyen önkormányzati ingatlanokat is így ilyen bérlemény szinten így megszerezni, vagy ilyen tervek is voltak, meg ilyen piaci bérleményekben is gondolkoztunk, de igazából arra futott ki ez az egész, hogy akit már te is említettél, a szövetség a közösségi ingatlan fejlesztésért, a röviden Szaki. Uh-huh. Szóval ők igazából szintén így nagy részt így öregtekesekből állnak, úgyhogy sok ilyen öregtekes tagjuk van. Emiatt így ők is elálltak erre az ilyen útkeresés, amit így a TEK már egy ideje vitt, és ők kerestek meg minket először ezzel, és ugye van a Gólya Presszó nevű hely, meg a Kazán közösségi ház, ahol például az Eszti például ott dolgozik, az egyik szervezetnél, és hogy ők is ezen a Gansztelpen vannak, ahol ez az ilyen iparépület is található, és mivel ők már ott vannak egy pár éve, ezért ők így nagyjából rálátnak arra, hogy mi folyik ezen a területen, és elég sok olyan ingatlan van, ami jelenleg így vagy üresen áll, vagy ilyen raktározási funkció alakítanak ki benne, és hogy ez az épület is, amit mi megtaláltunk, meg elkezdtünk ezen gondolkozni, az is így lett így előttünk, hogy ezt így igazából az, aki megtalálta, és akkor elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy így akkor a TEK-nek ez így hogyan működhetne, de mivel ugye, ahogy így a pályázatban is, majd azt arról is megmondom, beszélünk később, szóval ott már odáig jutott ez a gondolkozás, hogy mivel ez egy ilyen sokkal nagyobb épület, mint amire így a TEK-nek, mint ilyen kollégiumnak így szüksége lenne, ezért több ilyen funkción gondolkozunk jelenleg is, hogy még miket lehetne kialakítani, és akkor így merült fel az, hogy ilyen szolgálati, vagy ilyen szociális lakhatást is lehetne csinálni emellé. Itt tök fontosnak tartjuk, hogy az ilyen többi civil szervezetnek legyen valamilyen irodája, egy ilyen közös tér, ahol itt tudnak együtt dolgozni, meg gondolkozni emberek. és akkor emellett még feljött ez az ilyen raktározási funkció, de hogy mondjuk olyan ilyen szövetkezeteknek, akik például ilyen az a céljuk, hogy ilyen vidékről kistermelőktől hoznak fel élelmiszert, mondjuk ilyen szociális szférában dolgozóknak, meg ilyesmi, szóval, hogy ez még hát így úton van még ez a gondolkodás, és most még eléggé benne vagyunk, hogy így kitaláljuk az ilyen pontos részleteket, de így első körben így ezzel pályáztunk.
Egy dolgot felejtettem még el ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy bekerültetek az 50 döntős projekt közé, tehát most éppen, ha minden igaz, akkor az eredményhirdetésre vártok, ami majd most áprilisban lesz, hogy támogatnak-e titeket. A ti kategóriátokban egy spanyol közösségi kerttel, illetve egy görög összművészeti házzal versenyeztek, hogyha jól tudom. Itt mondtad, Adél, hogy ez egy ilyen multifunkcionális ingatlan lenne, és akkor raktárok szociális hátterű, illetve szociális lakások, illetve civil szervezetek, de hogyha jól tudom, akkor a pályázatban még egy ilyen edzőterem is szerepel. Itt mik voltak elsősorban a szempontok, amikor eldöntöttétek, hogy mivel akarjátok még feltölteni a kollégiumi férőhelyeken túl ezt a nagy ingatlant, hogyha megvalósulhat a terv? Eszti?
Hát itt ugye nagyon fontos szerintem ebben az egész tekes, meg szakis, meg ennek az egész közegnek a történetében, hogy ezért itt mind a társadalomelméleti kollégiumban, mind a körülötte szerveződő ilyen szervezetekben nagyon fontos vagy kihangsúlyozott érték vagy gondolatiság az ilyen antikapitalizmus, meg a globalizáció kritika, tehát hogy ezeknek a piaci folyamatoknak van egy olyan átlátása, meg tanulmányozása most már egy jó ideje, amik arra a következtetésre engedtek jutni minket, hogy ezeket a dolgokat, amiknek az embereknek szüksége van, az élelmezés, a lakhatás, nem annyira érdemes piaci alapon megcsinálni. Uh-huh. Mert hogyha itt van egy profit logika, van egy olyan cél, hogy aközben, hogy ezeket a szolgáltatásokat nyújtjuk embereknek, aközben még profitot is halmozunk fel, akkor ez mindenképpen a szolgáltatásnak a minőségére, tehát a rovására fog menni, meg a megfizethetőségére is, amit ugye láthatunk a jelenleg ilyen lakhatási válságban is nagyon erősen kibontakozni.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, ez nagyjából azt jelenti, jól fordítom le, hogy ha megfizethetően olcsóvá akarjuk tenni, akkor nem profitábilis, tehát akkor nem lehet jó minőséget csinálni, hogyha pedig ezt piaci alapokon akarjuk, akkor pont akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, ők nem tudnak élni a lehetőséggel?
Igen, alapvetően valami ilyesmiről van szó. Igen.
Bocsánat, folytasd.
Igen. Nyilván vannak olyan gazdasági időszakok, amikor profitábilis is, és megfizethető is lehet valami, amikor éppen olyan a béreknek a növekedése, tehát hogy erre is van példa, de hogy azért a jelenlegi időszak az nem ilyen, illetve ez nem egy garancia a piaci alapú működés arra, hogy ez megvalósulni tudjon. Na igen, és hogy emiatt is, amikor gondolkodtunk erről az egészről, hogy Adél is korábban említette, hogy akkor bérleménybe menni, vagy másik kollégium épületbe, stb., akkor azt láttuk, hogy ez is egyrészt nagyon drága, másrészt csak ideig, másrészt meg csak ideig óráig fogja megoldani a teknek az ilyen lakhatási problémáit, és akkor ezért is jutottunk erre, hogy akkor itt egy ilyen közösségi tulajdonban levő ingatlant lehetne létrehozni. És ezek a funkciók, na bocs, hogy ekkora kitérővel,
de hogy
ezek a funkciók is, amiket bevonnánk ebbe az épületbe, ezek is kicsit mentén a logika mentén működnek. Tehát akkor legyenek ott hasonló civil szervezetek, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, mint amiket a tech fontos értéknek tart. Gólyások, meg egyébként a más ilyen pesti szervezetek is most már egy ideje együtt dolgoznak a Pécsi Kosárral, ami egy tök érdekes ilyen élelmiszerszövetkezet, ahol ilyen Pécs környéki kistermelőktől hozzák direkt fel az árut Pestre. És akkor például a raktár az lehetne az övék. Uh-huh. Tehát, hogy ezek az ilyen szövetkezeti alapú, vagy kapitalizmussal kicsit kritikus szerveződések, ezek tudjanak egymásnak segíteni, és amikor új funkciókat alakítunk ki, vagy azon gondolkodunk, hogy milyen új helyeink legyenek, akkor olyan szervezetekre gondolunk, akik ezt a mozgalmat kölcsönösen tudják erősíteni.
Ha valami igazán ilyen antikapitalista, akkor az a közösségi tulajdon kifejezés is, hogy ez a ház maga közösségi tulajdonban lenne. Ez hogy kell elképzelni a gyakorlatban? milyen az, hogyha ez az ingatlan a közösségi tulajdonban van? Ez mit, kiknek a közössége?
Ez egy jó kérdés. Nem.
De szerintem a Kazán közösségi ház, ami már így egy ilyen nagyjából így megvalósult példája ennek, az igazából úgy működik, hogy igazából itthon ez az ilyen szövetkezet, mint ilyen jogi entitás, így nem annyira létezik, úgyhogy itt a szaki az, aki az épületet így üzemelteti, és igazából az a célja, hogy az összes ilyen bérlő így nagyon így erősen így közösen dolgozzon azon, hogy ezt a teret így együtt tartsák fent, és igazából az ilyen bérleti díjak emelése, meg ilyesmik is mindig így, vagy hogy akármi így a bérléssel kapcsolatban így közös döntéseken alapszik, szóval szerintem ez egy ilyen tök fontos dolog, hogy nem az van, hogy így egy évre kötnek szerződést egy ilyen irodabérletre, mondjuk egy szervezet, és akkor utána lehet, hogy így kirúgják őket, vagy nem rúgják őket, hanem ez egy olyan koncepció, hogy így hosszú távon legyen bebiztosítva a helyen mondjuk ilyen műhelyeknek, irodáknak, és hogy ezek a funkciók így egymás mellett így úgy tudjanak így hosszú távon létezni, hogy nem fenyegeti őket az, hogy valamikor elvesztik a helyüket, ami egyébként szerintem így a civil szervezeteknél egy ilyen tök nehéz dolog, mert hogy általánosságban szerintem elmondtad, hogy anyagi erőforrás hiányban szenved mindenki, és hogy szerintem ez egy ilyen nagyon nagy nyomás, hogyha valaki így nem tudja igazából az ilyen saját helyét így biztosítani, meg így az irodáit. És igazából most is ez a közösségi tulajdon szerintem így az, amiatt lenne fontos, hogy így a teknek is legyen egy olyan helye, amit mondjuk így tudjuk, hogy így nem kell aggódni azon, hogy így 10 év múlva, akit felveszünk, neki nem lesz hol laknia. Szóval, hogy ez nem egy olyan, hogy így mindenki egy ilyen tulajdonos így papíron, de hogy így az az ilyen fő gondolat mögötte, hogy mindenki igazából mint egy ilyen tulajdonos vesz részt ebben így elméleti szinten, és hogy ugyanúgy így, igen, de vagy nem tudom, ezt egészíts ki.
Igen, szerintem egyébként, hogyha lenne normális szövetkezeti modell Magyarországon, vagy ennek egy rendesen kitalált jogi környezete, akkor egyébként azt is lehetne, hogy mindenki egyesével, vagy a szervezetek egyesével tulajdonosak, és akkor úgy működik ennek a közösségi üzemeltetése. De hogy mivel ezt ugye rendszerváltással értető okokból leépítették, hiszen igen.
Akkor csúnya dolog volt.
Azoknak is megvoltak a maguk problémái, persze. Ezáltal így nagyon nehéz ezeket az ilyen egészen konkrét jogi szinten kitalálni, hogy hogyan lehet megoldani.
Erre léteznek nemzetközi példák, vagy lebegett valamilyen hasonló ingatlan közösségi házati szemetek előtt, amikor a szakival közösen felépítettétek ezt a tervet? Ezt így nagyon bólogatsz.
Igen, hát ami kapásból eszembe jut, a németeknél van például egy nagyon jó ilyen lakásszövetkezeti kezdeményezés. Ők ezt bérlői lakásszövetkezetnek hívják. Tehát ez úgy néz ki, hogy egy nagy intézmény tulajdonolja a lakásvagyont, ez non-profit alapon működik, nem lehet eladni, nem lehet befektetői célra használni ezeket az ingatlanokat, amik a tulajdonukban vannak, és akkor akik beköltöznek, azok egy darabig a bérleti díjukból törlesztik az új ingatlannak, amit behoztak az ilyen, tehát kivásárolják kvázi ezt a dolgot, és akkor utána is a piaci ár alatt sokkal lejjebb, még fizetnek bérleti díjat, és akkor ez belemegy egy közös kasszába, amiből utána lehet új ingatlant vásárolni, és akkor az is ilyen szolidaritási alapon ki lehet adni. És ez Németországban például nagyon megy, nem diákoknak, de hogy ilyen nagyobb volumenben.
Aha, nagyon sok kérdés felvetül bennem ezzel kapcsolatban, amikre majd szeretnék rátérni, de előtte még egy picit a pályázatnál ragadjunk le, kérlek titeket. Hogy álltok most, ahogy láttam, ugye bárki számára szabadon elérhető a ti pályázatotoknak a szövege, úgyhogy ha a hallgatók közül bárki érdeklődne iránta, akkor egyrészt a te közösségi oldalaink könnyen nagyon megtalálja a pályázati oldalt, másrészt a New European Bauhaus Prizes, hogyha bárki beüti a keresőbe, akkor meg tudja találni ezt a projektet is. Szóval ott láttam, hogy kezdeti fázisban van ez. Ez mit jelent pontosan? Hogy álltok? Mennyire van, nem tudom, hatástanulmány, vagy mennyire vannak pontos tervek, és mennyire még csak idézőjelesen csak az elképzelés szintjén álltok? Adél?
Hát jelenleg már így igazából már azt szerintem abban már tökre előre haladtunk így az utóbbi ilyen hónapokban, hogy már így készítettünk erről az épületről egy alaprajzot, és akkor van a Szakinak építész kollégája is, akik ebben itt tök sokat segítettek már, hogy így megbecsülték azt, hogy mennyibe kerülne felújítani ezt az épületet, azt, hogy így, és akkor most így emellett így azt próbáljuk felmérni, ami ugye a pályázatban már volt egy ilyen leadott elképzelés, hogy milyen funkciókat szeretnénk, de nyilván ezt itt tökre nehéz összeegyeztetni, mert hogy ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat, és akkor nem biztos, hogy mindenki tud mondjuk nem tudom 3 évet várni, hogy így beköltözzön egy irodába, meg ilyesmi. Úgyhogy most így minél több funkciót próbálunk így feltérképezni, és így most így nagyon sok ilyen más ilyen szervezettel így folyamatosan kapcsolatot tartunk, hogy így felmérjük, hogy igazából mik azok a funkciók, amikre így valóban szükség van, mert hogy ezt így most így azért nehéz látni, de így azt látjuk, hogy mondjuk irodára itt tök nagy szüksége van ezeknek a szervezeteknek, mert egy ilyen tök jó dolog az, hogy így mindegyik, vagy hogy én azt látom, hogy amúgy csomó olyan civil szervezet így bővül mostanában, és akkor például az egy ilyen biztos pont, hogy arra is szüksége lesz nekik, szóval most így szerintem így a funkciókat próbáljuk leginkább kitalálni, hogy mivel tudjuk feltölteni ezt a nagy épületet, és akkor eközben meg, ami egy ilyen tök nehéz dolog, hogy az ilyen pénzügyi részét is elkezdtük már így kitalálni, és akkor igazából már egy ideje így azért elég erősen dolgozunk azon, hogy így feltérképezzük, hogy milyen finanszírozási lehetőségek vannak, mert azért ezt így tudni kell, hogy mondjuk így mint ahogy így nem tudom, külföldön így a szövetkezetek például tök nagy ilyen állami támogatást kaphatnak, meg így a banki hitelnél is van egy ilyen engedmény, hogy kevesebb önrészsel tudnak felvenni egy hitelt ilyen alacsony kamatokra, és így itthon ugye most ez pont az ellenkezője van, hogy így az egekben van az összes ilyen banki hitelnek a kamatja, és hogy emiatt így szerintem most ez egy ilyen nehéz, hogy kitalálni ezeket az ilyen utakat, amiket így, amiken keresztül így tudunk pénzhez jutni. És azért így tök fontos nekünk most ez az ilyen pályázat, mert így ettől azt reméljük szerintem, hogy egy ilyen, hogy így egyre több emberhez eljut ez az ilyen kezdeményezés, mert azért így azt tapasztaljuk, hogy így Magyarországon főleg így nem annyira ismert ez az ilyen közösségi tulajdonú ilyen, nem tudom, akár lakófunkcióépületek, vagy bármi, és hogy igazából most ez egy ilyen tök nagy lehetőség szerintem arra is, hogy így nemzetközi szinten is talán így rálássanak erre így emberek, és hogy így potenciális akár befektetőket, vagy támogatókat szerezzünk emelni a projekt mellé, mert ez egy nagyon nagy segítség lenne szerintem jelenleg. Igen, és hogy az itthon is így a közönségi finanszírozásban így tökre bízunk, hogy lesznek majd olyan emberek, akik így azt gondolják, hogy ez egy olyan befektetés, ami bár nem biztos, hogy a legtöbb pénzt így tudja behozni, de egy cserébe meg egy ilyen hosszú távú ilyen közösségi projektet így tudnak ezzel támogatni.
Nagyon jó végszót adtál nekem, köszönöm szépen, Adél. Pont amikor mondtam, hogy sok kérdés felmerült bennem, akkor nagyjából erre is akartam áttérni, hogy olyan lelkesen és jó érvekkel tudtok beszélni a közösségi ingatlan finanszírozás vagy közösségi tulajdonlásról, és hogy ennek nemzetközi gyakorlata több van, mint amennyi magyar példát találunk erre, hogy van valami ilyesmi elképzelés a fejetekben, hogy ez a fajta közösségi tulajdonlás kis közösségek összeszövetkezeti rendszerében, hogy valami hasonló lehet a jövő egyik ingatlan birtoklási formája, vagy bármilyen működési formáját, azt így a közösségi gondolkodás és hasonló felé kéne terelni? Most teszem fel már ezt a kérdést úgy, bocsánat, hogy még pont a szabad előtt beléd vágtam, hogy ugye éveket töltöttetek el egy olyan szakkollégiumban, ami társadalom elméletről és különböző szociális kérdésekről gondolkodott.
Igen, nagyon jó lenne, hogyha ez lenne a jövő, vagy hogyha ezt így el lehetne érni, és szerintem, mint Adél, mint én, olyan ennek kapcsán is igyekszünk dolgozni, meg ennek kapcsán igyekszünk tenni dolgokat, de hát ezt nyilván látni kell, hogy ez nagyon-nagyon nagy ellenszélben működik, és hogy az egész világon mindent ez a logika határoz meg, és amikor ezzel szemben akarsz tenni dolgokat, akkor azt tudni kell, hogy igen, például egy befektetőnek, ahogy Adél is mondta korábban, hogy azt tudod mondani, hogy figyelj, ez nem lesz olyan jó, mint hogyha, nem tudom, bitcoint vásárolsz, meg olajrészvényeket, hanem ezzel így az lesz, hogy ez így érték alapú. És akkor ezzel így elégedj meg, vagy nem tudom. Aha. Szóval szerintem ez nehéz, de igen. Igen, ez nagyon jó lenne, hogyha ez lenne a jövő. például egyébként az a szervezet, ahol én dolgozom, ez a Szolidáris Gazdaság Központ, ez is ilyesmi dolgokkal foglalkozik. Én ennek az energiamunkacsoportjában vagyok benne, ahol ugyanez, mint amit leírtunk most a lakásszövetkezetekről, na, ugyanezt akarjuk megcsinálni az energia területén. Tehát, hogy ilyen közösségi tulajdonban levő napelemes rendszereket, meg hasonlókat segítsünk fejleszteni az országban. Ez is amúgy az Európai Unióban már tökre működik sok helyen. Az EU nagyon tolja is azt, hogy ez legyen több helyen, mert hogy ők is nagyon szeretnék azt, hogyha az állampolgárok is minél jobban kivennék a részüket ugye a zöld átállásból. De hogy itt is az látszik, hogy Magyarországon nincs rendesen kitalálva a jogszabályi keret, nincsen meg a finanszírozása, tehát hogy az is így nehéz. Miközben én egyébként nem annyira látok másik alternatívát arra, hogy így, hogy a zöld átállás például megtörténjen, ami egy ilyen tök ugyanúgy teljesen sürgető kérdés, mint a lakhatásnak a kérdése.
A lakhatásnak a kérdése, ezt ti is kiemelitek a pályázatotokban, és nyilván létezik a diák lakhatási válság. Ez a lakhatási válság, ez is egy ilyen az elmúlt években nagyon gyakran előjövő szó, amivel polgármesteri vagy főpolgármesteri kampányokat lehet nyerni vagy felépíteni. Ezt gondolom nagyon sokáig és különböző aspektusokból tanulmányoztátok is. Mit tapasztaltok ti, akik éveken keresztül együtt laktatok ugye a Rádai szakkollégiumban, és illetve a Rádai épületében. Bent laktatok?
Igen.
Bólogattok, igen, jó, igen. Tehát, hogy ott bent laktatok, egyetemi éveitek során gondolom nagyon sok hallgatóval kerültetek ilyen-olyan kapcsolatba, ami során megtudtátok, hogy kinek milyen lakhatási helyzete van, vagy milyen problémái. Létező dolog ez a diák lakhatási válság? Mennyire tudja meg?
Nem, ez egy ilyen hoax.
Oké, tévét, az egész, mehetünk tovább. Van ennek valami kézzelfogható tapasztalata? Nem tudom, tanulmányi éveket megnehezítő ebből, vagy nem tudom, találkoztatok olyan emberrel, aki azért bukott ki az egyetemről, mert nem tudta finanszírozni a lakhatását?
Hát szerintem amúgy, vagy hogy ez szerintem egy nagyon durva ilyen tendencia, hogy ugye Magyarország, vagy hogyha így nem tudom, én nagyon elméleti szinten nézzük, akkor ez egy ilyen eddig ilyen tök ilyen létező dolog volt, hogy így Magyarországon így a lakások nagy része az itt, vagy hogy az emberek nagy része így lakástulajdonos, mondjuk itthon, szemben mondjuk Nyugat-Európával például, de igazából mostanában már így nagyon az történik, hogy azért így Magyarországon is látszódik, hogy így az ilyen fiataloknak nincs ilyen stabil lakhatása. És hogy szerintem, vagy hogy én ezt így amúgy az ilyen egyetemi éveim alatt is, hogy így jött a koronavírus, így nagyon vagy hogy így nagyon erősen éreztem így másokon, hogy azért, hogy például egy ilyen kollégiumban tudjon valaki lakni, meg hogy így hogy tudjon magának ételt venni, ahhoz így egyre és egyre többet kellett dolgozniuk, és hogy nekem például rengeteg olyan barátom van, szerintem, aki például emiatt így egyetemen is csúszik, vagy hogy így később tudja befejezni, mert hogy nem az van, mint nem tudom, mondjuk 10-15 éve, hogy így elmentél egyetemre, és hogyha tudtál otthon lakni, akkor pláne így nem kellett nagyon sokat költened, és akkor igazából csak az egyetemi tanulmányaidra tudtál fókuszálni.
De hát meg most, az ösztöndíjatból kijöttél.
Igen, szóval vagy szociális ösztöndíja volt, vagy tanulmányi ösztöndíjból itt tökre meg lehetett élni. És hogy ezzel szemben meg most így szerintem nem ismerek olyat, akinek így nem kellene legalább egy félállást vállalni az egyetem mellett, ami szerintem így nagyon megnehezíti azt, hogy így, igen, hogy így csak arra tudjon fókuszálni, meg az, hogy a PhD ösztöndíjak is ennyire alacsonyak, és hogy igazából az is lehetetlen, hogy ott ne kelljen az embernek dolgozni, szerintem ment, hogy amiatt, hogy szerintem így egy ilyen átlag albérletár mondjuk így több, mint a PhD ösztöndíj most Magyarországon szinte, és hogy azért az így nem annyira jön ki. Úgyhogy ez szerintem így nagyon-nagyon-nagyon durván jelen van, főleg így az elmúlt pár évben, és most így azért szerintem így, vagy hogy én most egy nemrég így pont ennek utána olvastam, hogy az ilyen egyetemi kollégiumok így mennyire tudják kielégíteni az ilyen egyetemistáknak így a lakhatási igényeit, és hogy és így nagyon sok olyan történet van arról, hogy így valaki azért nem kezdje el az egyetemet, aki vidéken él, mert hogy nem tud időben albérletet találni, nem jut be a kollégiumba valamilyen oknál fogva, mert azért elég kevés férőhaj van szerintem így általánosságban így a kolléknál. és az ilyen magánkolik, meg ilyen szerintem így magyar diákként így eléggé megfizethetetlenek, úgyhogy szerintem így rengeteg olyan probléma van, amivel most így fiatalként itt találkozik az ember, és szerintem így a legtöbb, ja, igen, szóval így a tekben is azt láttam, hogy hogy azért nagyon durván így rá voltak szorulva erre az emberek, és hogy így nekünk is volt egy ilyen fix férőhely, és hogy az szinte minden évben így ki volt maxolva, és volt, hogy valaki nem tudott beköltözni.
Igen. Még egy ilyen koronavírus alatti történettel ezt kiegészíteném, hogy ugye amikor beütött a COVID 2020 tavaszán, igen.
2020 márciusa bizony.
Márciusában. Akkor ugye kiraktak minket a kollégiumból, de hogy úgy, hogy nem tudom.
Hát én két nap alatt kellett kiköltözni.
Igen, és akkor ugye mindenki haza szülőkhöz, vidékre, nem tudom. És akkor egy pont, amikor már valamennyire lazultak a dolgok, akkor azért mégis úgy voltunk vele egy pár barátommal, hogy jó, akkor így nem. Nem biztos, hogy ezt a visszalépést, amikor hazaköltöztünk megint a szülői házba, ezt akkor így fenn kéne tartani húzamosabb ideig, mert így mindenki kezdett kicsit beleőrülni, és akkor elkezdtünk lakást keresni, és szerintem valahogy, tehát ez egy nem lehetett nagyobb, mint két és fél, jó mondjuk három szobás. Öten voltunk benne, az egyik srácnak a szobája az kb. Az egyszemélyes ágya volt, meg még egy ilyen fél négyzetméter, az egyik csaj az a nappaliba aludt, mi ketten egy barátnőmmel egy szobába, és akkor ez egy tetőtéri lakás volt, és még volt egy ilyen kis padlás szoba, ahova egy ilyen lehajtható lépcsőn lehetett felmászni, és akkor még ott lakott egy srác. És akkor ezt sikerült itt találnunk, és amit ki tudtunk fizetni.
És közben, amit mondasz, azért nekem nagyon sok ismerősöm volt, aki hasonló környezetben élte le a diákéből, vagy egyetemista évének nagy részét, de így visszanézve, vagy visszagondolva, ez tényleg nem biztos, hogy normális, vagy ideális, főleg, hogyha mindenki még dolgozik is mellette, meg tanul, és akkor egyéb, nem tudom, intim szféra kérdésekről nem is beszéltünk. Mi viszont az elmúlt fél órában, az adás első felében a Társadalom Elméleti Kollégium alumni tagjaival, Csűrök Adéllal és Úr Aszti... Szóval, Csűrök Adéllal és Úr Esztivel, bocsánat, beszélgettünk egy projektről, amiben ők a Szakival közösen tekesként belevágtak, és Európai Uniós forrásból szeretnének egy volt ipartelepen, a Ganz telepen felújítani egy ingatlant, hogy ezt közösségi tulajdonban felújítsák, a kollégiumi szobákat, irodákat és egyéb szociális gondolkodáshoz kapcsolatú ingatlan részeket fejlesztenek ki. De annyit beszéltünk már a Társadalom Elméleti Kollégiumról, meg magáról a szakkollégiumi létről, hogy ha gondoljátok, akkor egy picit részletesebben is belemennénk ebbe, mert szerintem el tudom képzelni, hogy nagyon sokaknak így megvan nagyjából ez a koncepció, de hogy pontosan hogy zajlik az élet egy ilyen szakkoliban, az nem biztos, hogy mindenkinek megvan. Ti mikor és miért döntöttetek úgy, hogy felvételizni fogtok a tekbe?
Én 2017-től voltam tekes 2021-ig, és igen, nálam elég prózai oka volt, igazából az volt, hogy az egyik barátnőmnek a bátyja már korábban tekes volt, és akkor nagyon-nagyon jó dolgokat hallottam erről az egészről, és nagyon megtetszett. Ugye ez úgy néz ki, hogy azért a magyar felsőoktatásnak meg vannak a maga hiányosságai. Szerintem nagyon-nagyon tehát hogy azért nehéz olyan szemináriumokat, meg olyan előadásokat találni a társadalomtudományos karokon is, ahol azért így nagyon jól el lehetne mélyedni témákban, meg így jobban át lehetne látni dolgokat, meg tényleg beleolvasni magadat. És akkor a szakkollégiumok tulajdonképpen szerintem a jelenlegi rendszerben valahol egyrészt erre adnak választ, tehát egy akadémiai pluszt adnak, másrészt pedig egy közösségi, nagyon erős közösségi összetartást, meg helyet.
Meg a lakhatást, ugye?
Biztos, hogy meg lakhatást, igen, az sem volt utolsó szempont. Igen, szóval én így lettem tekes. Én nemzetközi tanulmányokat tanultam a Corvinuson, és őszintén nagyon-nagyon nem szerettem. És akkor a teknek meg vannak ilyen, úgy nevezzük őket, hogy elsős körök, ahova érdeklődők járhatnak, ilyen szeminárium, olvasók, kurzusok. És akkor abból elkezdtem járni egy párra, például politikai gazdaságtanra, meg hasonlókra is úgy. Adél, te hogy lettél tekes?
Én 2020 tavaszán jelentkeztem, amikor koronavírus volt, és...
Az a legjobb időszak volt bármit igen, elkezdeni.
Igen. Szóval én nem kezdtem el kenyeret sütni, de cserébe egy barátnő, meg akivel együtt jártunk egyetemre, én szabadbölcsészetre jártam, és ő igazából valahogy így megállta, vagy így megismerte, vagy a teket, ő is ilyen elsős körökre járt, és aztán engem is elbeszélt egyre, és igazából nekem is, amit így az Eszti mondott, így azért így az egyetem alatt így nem, azért nem egy ilyen nagyon nagy élmény volt, részben azért is, mert ugye 2 évet kb. Online kellett így végignyomni, és tökre hiányzott az, hogy vagy hogy amúgy nekem így volt egy ilyen társam, tudományos érdeklődésem is, de hogy egyetemen így ez annyira nem tudott így, így kiteljesedni, és igazából a legtöbb órát így tök passzívan így végignéztem, és akkor ehhez képest így az elsős körök, meg ahogy a tech mondjuk így ilyen valamilyen vagy ilyen informális oktatást csinál, az így tökre előhozta bennem azt, amit így szerintem így mindenki így elvár attól, amit így, ahol itt tanulsz, szóval, hogy így fel lehessen szólalni egy ilyen órán, így meg lehessen beszélni azt, hogy ki mit gondol, és hogy nekem egyetem alatt ez így nem volt meg, de ezzel szemben így a techben meg ez így nagyon erősen volt, hogy így tökre meghallgatjuk egymást, így építünk arra, amit a másik mond, így itt tudunk közösen gondolkozni, így vitatkozni, és hogy szerintem ez egy ilyen, nekem így ez egy az ilyen egyetemi tanulmányomat így nagyon, vagy egy nagyon megdobta igazából, meg hogy egy ilyen nagyon erős közösségbe lehetett így belecsöppenni, és igazából szerintem az is egy ilyen nagyon jó részleteknek, hogy így demokratikusan működünk, és ez azt jelenti, hogy így hetente, vagy hogy ilyen munkacsoportokban dolgozunk, és hogy az is egy ilyen nagyon szoros ilyen közösség, akikkel így lehet olyan dolgokat csinálni, ami még nem egy ilyen konkrét munka, hanem kicsit azért ilyen szórakoztatóbb még azért, de hogy így nem tudom, csak nem azt éreztem, hogy így elmegyek egyetemre, aztán hazamegyek és elolvasom, amit kell, hanem itt tudok így elkezdeni dolgokat csinálni, és igazából a tech alatt is, meg azóta is ez egy ilyen, szerintem, ami már az ezt is mondott, hogy van egy ilyen szerveződés így a tech körül, vagy hogy ami így van, részben így a techből nő ki, és hogy én is azáltal kerültem meg a mostani munkahelyemre, az utcáról lakásba egyesülethez, és hogy szerintem ez egy ilyen nagyon ilyen intenzív pár év volt az életemben, és hogy így tényleg így szakmaiság, meg így közösségiség terén is ilyen rengeteget adott.
Ezek a szervezetek, amikről beszéltetek, most már volt szó ugye a Gólyáról, az utcáról, városba egyesület.
Lakásban.
Bocsánat, igen. Utcáról, lakásba, viszont a fejemben már a város mindenki egy csoport volt, szintén a techhez kötődik. Tehát hogyha itt szépen ezt egy sormintába rendezem, akkor egy egészen erős szociális, a szó klasszikus értelmében baloldali és társadalmilag érzékeny kép rajzolódik ki. Egyrészt jól látom-e, másrészt, hogyha igen, akkor ez alapvetően megkülönbözteti-e a teket az összes többi szakkollégiumtól, ami Magyarországon található? Mit láttok?
Hát igen, szerintem ez így van, hogy itt van egy nagyon erős ilyen értékalapú meg baloldali gondolkodás, megépítkezés. Szerintem ez valamennyire meg is különbözteti a teket, de hogy azért történetileg a szakkollégiumiságnak, mint olyannak, amúgy ezek mindig is nagyon fontos funkciói voltak. Tehát, hogy a szakkollégiumok amúgy a jelenlegi formájukban azok, és tudom, 80-as évek óta léteznek körülbelül. A TEK a második legrégebbi, ugye a RAIK szakkollégium, szintén Corvinus-os szakkollégium a legrégebbi.
És 80-as volt a TEK, ezt amikor készültem az adásra, akkor megnéztem. 80 augusztus
80, délelőtt. Igen, ugye? Igen, azt hiszem, hogy valamilyen olvasótáborban indult ki, de formálisan csak 81-től számítjuk magunkat, ha minden igaz. Igen.
Szóval igen. 80-as évekkel visszatérünk.
Szóval igen, de hogy még azelőtt korábban, ami egy ilyen előképe a szakkollégium mozgalomnak, ami szerintem tök érdekes, ez a NÉKOSZ, ami a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, ami ott a 40-es években, nem világháború után valahogy jön fel, és akkor ott például az, hogy azoknak az embereknek, akiknek amúgy klasszikusan nincs meg a lehetősége arra, hogy egyetemre járjanak, munkásosztálybeliek, a paraszti osztályból származóaknak, azoknak az ilyen beintegrálása ebbe az egész ilyen értelmiségi létbe, és azoknak a, nem tudom, arra egy ilyen intézményi keretrendszert adni, hogy ők hogyan tudnak bevonódni az értelmiségbe, mint olyanba, amire ugye korábban soha nem volt lehetőségük. Szóval ez úgy minden szakkollégiumnak elviekben az ilyen előképe, és amúgy máshol is megjelennek ezek a szempontok, tehát azért szerintem nem hiszem, hogy a tech ennyire markánsan nem, de hogy a RAIK-nak is van például tök jó olyan programja, ahol gimiseket, vidéki gimiseket készítenek fel például egyetemi felvételire, meg utána vonnak be a RAIK szakkoliba. Szóval, hogy ezek így működnek.
Nagyon sokat beszéltünk most már itt az antikapitalista szemléletről, ugye még az adás első felében, amikor a közösségi tulajdonlásról volt szó. Mit láttok, illetve mit gondoltok, hogy ez a mi generációnk, a 30 alattiak, vagy esetleg a most felnővő, most még gimnazisták, akik hamarosan érettségiznek, ők mennyire nyitottak, nem feltétlenül csak az antikapitalizmusra, de hogy az a fajta értékalapú gondolkodás, amiről ilyen sokat beszéltünk, ez mennyire tud jellemző lenni korosztályos szinten, vagy már eleve olyan emberekkel veszitek magatokat körbe az ilyen szakkollégiumokban, akik erre nyitottak? Tapasztalat, tehát nyilván most nem készül semmiféle szociológiai tanulmány, amit vagy nem készítettetek most, nem az ültök itt előttünk, de hogy mit láttok, mit tapasztaltok, hogy mennyire markánsabb mondjuk ez a mi generációnk számára, mint az előttünk lévőkére.
Uh-huh. Hát szerintem a tech részéről az mindenképpen mondható, hogy az elmúlt években így egyre több ember jelentkezik hozzánk, szóval igen. Az ilyen pár év alatt így legalább meg kétszereződött azok száma, akik így hozzánk felvételiznek, és így ez egy ilyen, ez egyik szempontból így tényleg nagyon jó, meg így nagyon örülünk neki, csak közben van ez a nyomás is, hogy így nem, hogy nem tudunk hol lakni egy ponton, tovább, hogy így nem tud mindenki beköltözni, de egy...
Egyszerű prózai okok is szempontot jelzenek ilyenkor.
Igen, de szerintem így is így nagyjából éventén általában olyan 25-30 embert szoktunk így felvenni. Egyébként pont most van a felvételi időszak. Most még vasárnapig április 7-e évfélig be lehet küldeni az írásbeli jelentkezést. Igazából amikor, vagy ezt a felvételit is szerintem igyekszünk így úgy megcsinálni, hogy ne, szóval nem ilyen lexikális tudás, meg semmilyen ilyen előzetes tudást így nem várunk el senkitől, hanem így inkább ilyen elgondolkodtató kérdéseket teszünk fel, és akkor igazából csak az a célunk, hogy meg lássuk azt, hogy így embereket ezek a témák így mennyire mozgatják meg mennyire érdeklik őket ezek az ilyen társadalomtudományos ilyen, szóval hogy a világban történő dolgokra így hogy reagálnak, meg ilyesmi. És hogy szerintem most így elég fontos számunkra az, és hogy így minél inkább így arra törekszünk, hogy így ne csak az ilyen saját barátainkat vegyünk fel, ami amúgy még mindig így egy ilyen létező dolog, hogy nyilván így amúgy én is csak így hallottam a tekre, hogy így egy ilyen barátnőmön keresztül, de az elmúlt években, amit én így látom a felvételik során, hogy egyre több ember jelentkezett így vidékről hozzánk, és hogy ez így a felvételi folyamat során egyébként egy ilyen nagyon fontos szempont, hogy minél, hogy azt így súlyozzuk, hogy kinek mennyire van szüksége erre az intézményre, mert lehet, hogyha mondjuk így Budapesten nőttél fel, így olyan gimnáziumba jártál, ahol így valószínűleg már így valamennyi ilyen kritikai gondolkodást így tudtak neked tanítani, és hogy ennél mondjuk lehet, hogy jobban szüksége van egy olyan embernek erre az ilyen intézményre, aki például most kerül fel így Budapest először, így most kerül be egyetemre, és hogy mondjuk a lakhatásában is így tudunk ezáltal segíteni, hogyha felvesszük. Szóval igazából csomó olyan szempont van, amit szerintem így a tekes felvételi során így próbálunk, de hogy leginkább ez az ilyen szociális szempont, és hogy ebben itt tökre kapcsolódunk az ilyen szakkollégiumi mozgalomhoz, hogy ez az ilyen mobilizációs ilyen törekvés így megvalósuljon, és hogy így minél több fiatal tudjunk behúzni, de szerencsére én azt láttam, hogy azért egyre több ember így érdeklődik ez iránt, és hogy érzi azt, hogy így valamit szeretne tenni, és hogy szerintem ebben a tech így sokat tud segíteni.
Igen.
De azért is jó, hogy ezt mondtad, mert így oké, kicsi a minta, de valahogy mégis tud repedezni az az elképzelés, hogy ezek a dolgok, amikről mi most beszélünk, az a idézőjelet mutatok, a körúton belüli belpesti értelmiségnek a dolga. Tehát hogyha Budapesten kívülről is egész nagy az érdeklődés, akkor ez egy picit mégis visszaigazolása annak, hogy van ezeknek a kérdéseknek, illetve ezeknek a gondolkodásoknak létjogosultsága. De akkor picit megfordítom az imént feltett kérdésemet. Antikapitalizmus, baloldali gondolkodás ide-oda. Ti láttok, tapasztaltok-e még olyan kérdéseket, témaköröket, tudományterületeket, amire azt mondjátok, hogy van egy generációs választópont, és ami mondjuk a mi korosztályunknak, a 30 alattiaknak, 10-20 éveseknek markánsan fontosabb, vagy merőben más a véleménye, mint a 35-40-50 fölöttieknek. Nyilván általánosítás nélkül nehéz erről beszélni, de mégis impulzus szerűen. feminizmus például, ami az egyik markáns pontja a tekes létnek, ahogy olvastam.
Igen, a feminizmus szerintem amúgy lehet egy ilyen kérdést, amiről mondhatjuk azt, hogy generációsan nagyon változik. Én azt gondolom, vagy azt remélem, hogy a klímaváltozásnak a kérdése is lehet egy ilyen, hogy mert Magyarországon ugye nem nagyon magas a klímaszkeptikusoknak az aránya, tehát hogy viszonylag azért mindenki elfogadja ezt a szituációt, de az, hogy kinek mennyire fontos, vagy kinek mennyire fontos az, hogy tegyen ezzel a dologgal kapcsolatban, vagy hát ellene, az is szerintem egy ilyen dolog. Nem tudom. Nehéz ez, mert azért szerintem az is van, hogy Magyarországon mostanában kezdünk el talán oda elérni, hogy talán elég idő telik el a rendszerváltás óta ahhoz, hogy bizonyos olyan gondolatok, amik korábban, most ezt konkrétan a baloldaliságra mondom, nagyon erős ilyen, hát stigmatizálva voltak a Kádár rendszer által, meg az előtte levő különböző államszocialista kísérletek miatt, azoknak talán most már tartunk ott, hogy eltelt annyi idő, hogy lehessen ezekről akkor megint beszélgetni, és lehessen azt mondani, hogy szövetkezett. Igen, ez szerintem az egyik fele, és akkor a másik fele meg a feminizmus, meg az ehhez hasonló dolgok, amik inkább ilyen kulturális kérdések, ott meg van egy nagyon erős ilyen nyugati behatás, ami bejön az, hogy egyre inkább a popkultúrának, meg a különböző ilyen, nem tudom, mindenki által elérhető médiumoknak így központi témájává válnak ezek a dolgok. És persze lefölözik róla a lényeget, meg így felvizezik, meg nem tudom, de hogy akkor is már lehet róla beszélgetni, és most már lehet róla azt gondolni, hogy azt mondani, hogy így én így gondolom, hogy a feminizmus jó, te meg úgy gondolod, hogy jó, és akkor lehet, hogy igen, ezzel kapcsolatban van valami előrelépés.
Ez fontos, meg ez jó lehet. Adél?
Mert szerintem a feminizmusnál szerintem ez ilyen tök fontos a tekben, de hogy szerintem az az ilyen extra jó, hogy ez nem csak ilyen elméleti szinten jelenik meg, hanem hogy így a tek egy tényleg egy olyan közösség, ahol azért így ez egy ilyen nagyon erős ilyen törekvés, hogy így itt ténylegesen így feminista legyen, hogy így figyeljünk egymásra ebben a közösségben. Szóval így szerintem ez egy ilyen olyan, hogy vannak mondjuk így a lányok így külön meg tudják beszélni a saját, vagy hogy van erre tér, hogy így az ilyen női szocializációra, meg így a férfi szocializációra itt tudjanak így reflektálni emberek, hogy erről így közösen gondolkozzunk, és hogy ezeket így azonosítsuk, hogy mondjuk hogyan tudunk úgy viselkedni egymástán, mint ami által így nem tudom, így a lányok is jól érzik magukat, meg így a fiúk is jól érzik magukat, szóval hogy nekem igazából így nem feltétlenül az ilyen feminista ilyen kurzusok adtak ki nagyon sokat, nem csak az maga, hogy így ez az intézmény így működik, és hogy igen, hogy erre így külön ilyen mindenki így figyel, hogy ez egy ilyen befogadó, meg ilyen, igen, egy ilyen jó közösség legyen, így az ilyen nemi szempontokból is.
Figyeljetek, most már egészen sokat beszéltünk tényleg értékekről, ideológiai kérdésekről, és azt hiszem nem vagyok egyedül, hogyha amikor egy szakkollégiumi közösség feljön, akkor hogyha valaki jártasabb egy picit a politika, illetve a közéleti kérdésekben, akkor nagyon könnyen eszébe juthat egy bizonyos időszak a Bibó István kollégiumból, ahonnan utána egy kis mozgalom hirtelen pártá alakult, a többi pedig velünk élő történelem. Ilyen gondolataitok tudnak születni? Vagy ez egy létező kérdés, amit én felteszek, hogy politikai, közösségi, aktuális politikai, közösségi formálódhat bármi a tekből, teken belül? Van erre ilyen igény, akarat, cél, vagy más idők járnak más helyen?
Szerintem más idők járnak, vagy nem tudok a teljes közösség nevében beszélni nyilván, de én nem látom jelenleg annak értelmét, hogy ezt ilyen szempontból közelítsük meg ezt a kérdést. Ahhoz azért ez picike. És jobb csak felépíteni olyan kis közösségeket, meg tereket, ahol lehet működni, meg lehet élni.
Szerintem is így általánosságban mondható, hogy eléggé mindenki kiábrándult az ilyen pártpolitikával, és hogy nem tudom, szerintem én is igazából, meg szerintem elég sokan mások így, amit az ezt is mondott, ezekben az ilyen kisebb szerveződésekben látjuk most így egyelőre az ilyen jövőt, és vagy én amúgy, vagy az ilyen civil szervezetekben, de hogy nyilván ez egy ilyen tök nehéz dolog, mert én is ezt érzem, hogy így minden nap így dolgozunk valamiért, hogy így ebben az országban, vagy Budapesten így megjavítsuk mondjuk, nem tudom, az ilyen lakhatási helyzetet, vagy így az ilyen energiaközösségekkel is, hogy embereknek segítsünk, de ez nyilván egy ilyen tök nehéz dolog, mert egyelőre így nem láttam azt, hogy így ez hogyan tudna mondjuk ilyen állami szinten így úgy megvalósulni, hogy szóval csak hogy igazából azt érzem, hogy vannak ilyen lyukak, amik így az ilyen állam által így hátra vannak alja, hogy így a szociális szféra mondjuk nincs egyáltalán így támogatva, meg ilyesmik, és hogy szóval hogy az oda akarok lyukani, hogy tök rossz, hogy nekünk ezeket a foltokat kell így folyamatosan így beszőni civil szervezeteknek, meg ilyen kis szerveződéseknek, és hogy azért ez egy ilyen tök fárasztó munka, mert látszódik, hogy azért ezzel, amit most mi is így beadtunk egy pályázatot, hogy nagyon jó lenne, hogyha nagyon sok közösségi tulajdonban levő ilyen lakhatási célú, meg mindenféle célú ingatlan lenne, de hogy ez így nagyon nehéz így alulról elkezdeni építkezni, és egy nagyon sok idő. Szóval szerintem van egyrészt az is, hogy így nem akarunk mondjuk a pártpolitikával így nagyon így mit kezdeni, mert nem érezzük azt, hogy lehetne bármit is, de közben meg így nagyon nehéz így egy ilyen ellenszerben dolgozni folyamatosan. Ja, nem tudom.
Nem, tök jó, meg csak azon gondolkoztam el, és aztán ezzel is vagy vitatkozzatok, vagy értsetek egyet, hogy van egy ilyen, nem tudom, szociológia elméleti kritika a civil mozgalmakra, hogy ezzel az önkéntes és civil munkával épp hogy az állam diszfunkcionalitását fedik át, tehát ahol egyébként államnak kéne ellátnia azt a feladatot, amit éppen a civil szervezetek látnak el, így tud egy nem jól működő társadalmat mégis együtt tartani a civil munka, de közben pedig valahogy azt is nagyon ki tudom olvasni a szavaitokból, hogy ki tudja, hogy eleve ilyen indítatásotokból, mint ami bennetek van, vagy pedig a szakkollégiumi létezés ébresztette bennetek ezt a világ megváltására, még ha csak kicsiben is elkezdeni, hogy ezt a fajta törekvést, de hogy azért nagyon jó hallani, hogy bennetek életet vágy, hogy egy picit jobb társadalommá változtassátok az országot. És így, ha már ennyire rá tereltük a szót a szociális kérdésekre, egy szomorú, aktuális hír is megütötte a fülünket itt, amikor készültünk a stúdióba, és éppen az adás előtt voltunk. Elhunyt Ferge Zsuzsa, szociológus, akivel, hogyha jól értettem, ti találkoztatok is, és nem találkoztatok, de...
Nem.
De minden esetre egy, hát a magyar szociológia történetének és a magyar szociológiának egy igazán meghatározó alakja volt. Van-e gondolatotok, vagy kedvenc pillanatotok bármivel a kapcsolatban, ami Ferge Zsuzsa munkásságához köthető? Minden esetre akkor ezt az adást ajánljuk Ferge Zsuzsának, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk a Társadalomelméleti Kollégium két alumni tagjával, úgynevezett öregtekesekkel beszélgettem itt a Jövő Hangjai mai adásában. Csűrök Adél és Úr Eszti voltak itt, akik egy Európai Uniós pályázaton indították el a projektjüket, aminek az a célja, hogy egy volt ipari területen felépítsenek, illetve felújítsanak egy ingatlant, és azt közösségi tulajdonban egyrészt kollégiumokra, másrészt pedig szociális bérlakásokra, szociális közösségeknek az irodájává alakítsák át, és utána pedig körbejártuk a szakkollégiumi létezés különféle aspektusait. Bocsánat, ezzel kapcsolatban még egy kérdés. Itt beszéltetek arról, hogy van a szakkollégiumoknak szövetsége. Ez azt jelenti, hogy így összedolgoztok az ország szakkollégiumával közösen? Tehát ez egy csak azon az egy intézményen túlmutató közösségnek is a részei vagytok? Vagy ez mit jelent pontosan?
Igen, tulajdonképpen ezt szakkollégiumi mozgalomnak nevezzük, és igen, vannak évi egy vagy kettő nagy találkozó van talán, meg van nyáron tábor, szóval, hogy azért összeérnek az országnak minden részén vannak, hogy a szakkollégiumok összeérnek ezek a dolgok, és akkor lehet találkozni még több emberrel, megismerkedni. Igen.
És hozzátok pedig éppen most van, most áprilisban van a felvételi, ugye? Kiket vártok pontosan? Ezt még így az utolsó utáni pillanatban muszáj megkérdeznem, ne haragudj.
Nem tudom, hogy most vannak nagyon konkrét megkötések. Minden egyetemről, tehát hogy logikusan ugye Budapestiről érdemes, de hogy várunk jelentkezőket, és ugye mi főleg társadalomelmélettel foglalkozunk, de egyébként közgázosokat is nagyon szívesen látunk, bölcsészeket is. Még mumésaink is szoktak lenni, úgyhogy őket is.
Hát annyi, hogy 18 évesnek kell lenni ahhoz, de az nem kötelező, hogy egyetemre is jár, szóval, hogyha éppen nem vagy aktív hallgató, de érdekelnek ezek a társadalomtudományok, akkor is várunk.
De volt egy ilyen is, hogy 27 évesnél nem idősebb? Vagy az egy álhír volt, amit én láttam? Vagy ti erről nem tudtok?
Erről nem tudunk, de már nem vagyunk benne az aktív döntéshozatalban egy ideje, úgyhogy lehet, hogy megváltoztak a szabályok. Igen.
Minden esetre akkor szurkolunk nektek, a hallgatók és a rádió nevében mondhatom, hogy a pályázat, aminek az eredményhirdetése majd most áprilisban lesz, reméljük, hogy a támogatott projektek között fogjuk látni a TEK, illetve a SZAKI, a Szövetség a Közösségi Ingatlan Fejlesztésért nevét, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettetek velem ezekről a kérdésekről itt ebben az elmúlt egy órában. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Talán még nem mondtam el, de most mindenképpen felhívom arra a figyelmüket, hogy ez az adás is, ahogyan a Jövő Hangjai korábbi adásai is visszahallgathatóak az online felületünkön, a Klubrádió archívumában, illetve az ismert streaming szolgáltatók platformján is megtalálható. Továbbá, hogyha már ennyit beszéltünk a közösségi finanszírozásról, a közösségi gondolkodásról és a civil ügyekről, civil szervezetekről, akkor figyelmükbe ajánlom a rádió tavaszi túlélési gyakorlatát, hogyha úgy gondolják, hogy a munkánk az további figyelmet is megír, akkor lehetőségeikhez mérten támogassanak minket. Minden adománynak és minden összegnek nagyon örülünk, és azzal hozzájárulnak a Klubrádió további zavartalan működéséhez. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a saját nevem, illetve a társszerkesztőm Gyürke Kata, illetve a technikus Kemény Dani nevében. Maradjanak velünk továbbra is, és hallgassák a Klubrádiót. Köszönöm szépen, viszontlátásra, viszont hallásra, találkozunk jövő héten.
A Jövő Hangjai című műsorunkat hallották.